Hát először is köszönöm, hogy elfogadta a Bukaresti Rádió felkérését. Azt kérdezném meg legelőször, hogy hogy került ön ebbe az ügybe, hogy került képbe, hogy úgy mondjam, mivel hogy a katolikus teológián Gyulafehérváron is gondolom, hogy vannak elegen, akik latinul tudnak.
Én ezt nem tudom, én csak annyit tudok, hogy a státusnak az elnöke, Holló László keresett meg azzal a kérése, hogy segítsek nekik ennek a testamentum lefordításában. Aztán, hogy van, nincs szakemberük, én azt nem tudom, biztosan van. Tudván azt, hogy én az elmúlt években igen-igen sokat fordítottam latinból magyarra, hatalmas könyveket, úgyhogy gondoltam, hogy ez a szakmai háttér játszott közre az, hogy engem kérjenek meg.
Talán, de hogyha nem tudja, akkor ez csak egy találgatás, hogy esetleg pártossággal vádolhatták volna a katolikus papokat esetleg, hogyha ők fordítanak.
Elképzelhető, nyilván egy semleges fordítóról kellett gondoskodniuk elsősorban talán.
Ezen a legutóbbi tárgyaláson, ami szeptember 13-án volt, a bíróság elé került, tehát úgymond letették a dossziéba azt a véleményezést, amit ön írt, a kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem rektora Johann Aurel Popp fordítása kapcsán. Milyen eltéréseket talált az ön fordítása és a Johann Aurel Popp fordítása között?
Én azt hiszem, hogy fölösleges belemenni részletekbe, hogy melyek az eltérések. Én ott alaposan dokumentáltam lábjegyzetben, és szinte minden mondatban van valami gond. Tehát ez szakmai része a dolognak. Hát itt a gond az gyakorlatilag nem is az eltérések, hanem a különféle álláspontok.
Szemlélet?
A magyarázata ennek a testamentumnak, vagy ami a testamentumban van. Én nem tudom, hogy a hallgatók tudják-e ennek a testamentumnak a tartalmát. Na most az egész jó néhány oldalra terjedő végrendelet, és egy összefüggő szöveg, amit azért mégiscsak fel lehet darabolni tartalmi szempontok szerint. Van a bevezetője, ebben a püspök elmondja azt, hogy a székesegyházat felékesítette, a püspöki palotát újraépítette, visszaszerzett néhány egyházi épületet, építkezéseket vezetett le, finanszírozott. Aztán következik a tartalmi része. Ez a tartalmi rész a csillagvizsgálóról, a könyvtárról, az igazgatásról és a működési elvekről rendelkezik. A csillagvizsgáló, mindenki csak a Batthyány könyvtárat tekinti ennek a végrendeletnek az igazi tartalmaként. Egy csillagvizsgálóról van szó, amelynek a jelentőségét itt elmondja. Aztán a könyvtárról, a püspöki könyvtárról és a magánkönyvtáráról, sőt, ezt még kiegészíti a saját numizmatikai ásvány és kagylógyűjteményével. Aztán az igazgatásáról rendelkezik, nem csak ezeknek, hanem az egész alapítványnak a vezetése, amelyet ő maga saját magának tart fenn, és átruházza a püspök utódaira.
Két intézményről van itt szó, vagy egy intézményről? Tehát a csillagvizsgáló és a könyvtár az két...
Kettőről. A csillagvizsgálóról és a könyvtárról van szó, és én úgy veszem észre, hogy elsősorban a csillagvizsgáló, mert az volt a legmodernebb intézmény, amelyet korszerű berendezésekkel szerelt fel, és erre volt igazán büszke, de nem kevésbé fontos ebben az összefüggésben a könyvtár sem, a magánkönyvtára, vagyis a püspöki könyvtára és a magánkönyvtára együttvéve. Aztán numizmatikai ásvány és kagylógyűjtemény is volt ebbe, tehát ez egy egészen jól felszerelt könyvtár, meg dokumentációs intézmény volt.
És mit mond ebben a végrendeletben a csillagvizsgálóról?
Na hát a csillagvizsgáló...
Miből érzi ön úgy, hogy azt fontosabbnak tartotta?
Azért, mert az volt a legkorszerűbb intézmény. Persze nyilván, hogy ez nem lehet azt mondani, hogy ez volt az egyetlen igazi. A könyvtár kerül is előkerült ebben az összefüggésben, és hát nyilván ma a könyvtárról van szó, és a csillagvizsgálót elfelejtjük. Ez lényegtelen, mert ma az igazi értéket nem az a korabeli csillagvizsgáló, hanem igazán. minták képviseli. Tehát e fölött van most vita a főegyházmegye és az állam között.
Amint ön mondja, a püspök utódaira hagyta ennek a két intézménynek az igazgatását. Ez a végrendeletben pontosan hogyan jelenik meg?
Na most itt a végrendeletben szó szerint arról van szó, hogy az alapítvány közvetlen irányítását bízza a püspökökre. Ha pedig a püspöki szék megüresedik, akkor nyilván a káptalanra, méghozzá úgy, hogy ezt az egyházi törvények előírása szerint működtessék. Tehát itt egyértelmű és világos, hogy ezt az egész intézményt, alapítványt ő a püspökökre bízza, mint irányítókra. Most már a gond itt kezdődik, mert ez értelmezésre ad lehetőséget. Például van egy olyan kifejezés, amit a másik fél úgy fordít, hogy rábízom. Na most már itt a latin kifejezés ezt bizonyos esetekben megengedi, viszont ebben az esetben inkább másról van szó, mert hogyha ő az alapítvány irányítását, vezetését rábízza a püspökre, és átadja a provinciára, és ez is egy szakkifejezés, és ez is egy vitatott kifejezés. Ha tehát a püspökre bízza, az azt jelenti, hogy az egyház tulajdonában lévő intézménynek a vezetését a püspöknek kell közvetlenül irányítani. Akkor meg esik a másik változat, hogy ez a szakkifejezés, ez a kommendó azt jelenti, hogy rábízza a gubernátorra, tehát a kormányzót teszi meg a másik fél tulajdonosnak. E szó alapján, holott itt egészen másról van szó, itt arról van szó, hogy rábízza a püspökre, a kormányzónak pedig ajánlja azt, hogy védnöke legyen. Ő és a hivatalban levő őt követő katolikus utódokra gondol, és nyilván a katolikus státusra is. És őket védnöknek kéri meg, azért, hogy az intézményt biztonságosan fenn lehessen tartani, már amennyiben a körülmények megengedik. És ezt az egész védnöki tisztséget ajánlja ő a jövendőbeli kormányzóknak is. Tehát itt nem arról van szó, hogy rábízza és átadja az intézményt a kormányzónak. Az intézmény nem adhatja át, mert az intézmény az az egyházé, a püspök irányítja közvetlenül, csupán csak a katolikus státust és a hivatalban lévő kormányzót kéri meg arra, hogy védnökei legyenek, és ugyanakkor ajánlja a jövendőbeli királyi kormányzóknak is ezt a védnöki tisztséget.
Egyébként abban a korban, mert ugyan történész is, abban a korban különbség volt a tulajdonjog és a birtoklás között?
Szerintem nem volt különbség.
Tehát amikor rábíz valamit valakire valaki, akkor tulajdonképpen neki adja. Tehát ez a... Így kell ezt érteni.
A püspök megszervezi ezt a két intézményt az egyház keretén belül. Nyilván, hogy az egyháznak a tulajdonai ezek, amelynek az irányítását érthetően az egyház tisztségviselői végzik. De hogy ez az intézmény biztonságosan fennmaradjon, ha jól emlékszem, ez a szakkifejezése a testamentumnak, éppen ezért rábízza a kormányzóra, hogyha az a kormányzó római katolikus. Tehát egyértelmű és világos ebben az összefüggésben a tulajdonjognak a kérdése.
És a Johann Aurel Pop fordításában hogyan jelenik meg az, hogy az akkori államra, mert hogy ő interjúkban ezt mondja, hogy a püspök az akkori államnak adta a könyvtárát.
Hát az ő szakkifejezésük az, hogy o incredincész, tehát rábízom pentru vitor guvernanților regis, tehát a királyi kormányzóknak átadja, vagy rábízza. Tehát akkor, hogyha a királyi kormányzóknak rábízza és átadja, hát akkor a közvetlen irányítását nem a püspök végzi, hanem az állam átveszi és intézi az irányítást. De itt egyértelmű, itt a provincia szó is gond, hogy értelmezzük azt, hogy erdélyi provinciának adja. Az én értelmezésem szerint, és én ide rengeteg történelmi adatot soroltam fel, az én értelmezésem szerint a provincia az végső soron az egyház erdélyi tartománya.
Tehát a római katolikus egyház erdélyi
tartománya. Egyház erdélyi tartománya. Na most nyilván, hogy ez is a vitának az egyik pontja. Én a szakirodalomból és az egyházi nyelvhasználatból idézeteket emeltem ki, és próbáltam meg ebben az összefüggésben érvekként felhasználni, hogy itt a provincia az egyházi körzetet jelent. Tehát egy 432-ben, 600-as években használt kifejezést vettem át, sőt, még a 18. századi terminológiából is átvettem néhány olyan egyértelmű és világos utalást, amely a provinciát egyenlővé teszi az egyházi körzettel.
Apropó terminológia, egy zárójel. A román sajtóban megjelent, hogy az okoz gondot ebben a perben tulajdonképpen, hogy itt, és akkor idézem, egy középkori latin nyelven íródott dokumentumok vannak. Na most van-e ilyen, hogy középkori latin, vagy újabbkori latin?
Na most már ez attól függ, hogy ki hogyan értelmezi a középkort, meddig terjedőnek tekinti a középkort. Hát az általánosan elfogadott vélekedés az azt jelenti, hogy 16. századdal többnyire lezárul a középkor, és onnan a kora újkor kezdődik. 16. századtól a 18. századig 200 van. Tehát a 18. századi jogi nyelvezet az nem középkori jogi nyelvezet, hanem az egy újkori jogi nyelvezet. Én nem tudom, hogy miért ragaszkodnak ők ehhez a középkori terminológiához. De hát, hogyha kiterjesztik a középkor, mit tudom én, a 19. századig, akkor benne van, de én azt kétlem, hogy a középkor addig eltartana.
Igen, hát meg vagyunk mi itt késve egy kicsit, de azért nem annyira.
Ez szakmai nyelv, ez jogi nyelvezet, és azt kell megfejteni. Na most már, hogy ezt milyen szinten és milyen formában teszi a másik fél, hát arra nézve jellemző egy vagy két olyan adat, ami egyértelművé és világossá teszi, hogy nem értik a latin terminológiát, és ebbe a középkoriságába kapaszkodnak. Hát például van egy olyan kifejezés a latin ilyenszerű iratok nyelvezetében, hogy vigore presentium. Ők ezt úgy fordítják, hogy a jelenben levők részvételével, holott itt az első éves történész hallgató is tudja, hogy ez azt jelenti, az oklevelekben gyakran előfordul ez a kifejezés, azt jelenti, hogy jelen levél érvényénél fogva, és nincs szó jelen levők részvételéről. Beszélve arról, hogy a csillagászati eszközöket nem ismerik, a kifejezés nem ismeri. Tehát összevonnak itt négy csillagászati eszközt egyé. A másik, van egy ilyen kifejezés, hogy in glacis. Ezt ők úgy fordítják, hogy készpénzzel vásárolt meg valamit. Holott a glacis az azt jelenti, hogy vármező. Hogy a vármezőn lévő ház. Tehát nem igazán vannak tisztában a kifejezéseknek az értelmével és jelentésével. De hát ezek mondjuk apróságok lennének. A nagy kérdés tehát az, hogy rábízza-e, átadja-e a királyi kormányzónak, vagy nem, vagy csak védnöknek választja, illetve ajánlja ezt a védnökséget. A másik pedig az, hogy a provincia az mit jelent és hogyan értelmezzük.
Igen, hát itt azt hiszem, hogy a második lenne az egyszerűbb, de az első az annyira eltér egymástól a két értelmezés, hogy nem is tudom, hogy lehet ezt közös nevezőre hozni, tehát hogy átadja, vagy pedig védnöknek kéri fel.
Hát ezt úgy lehet közös nevezőre hozni, hogy eltekintünk a politikumtól, és alapul vesszük a szöveget. De hogyha a politikum szemszögéből és szemüvegén keresztül nézzük ezt a szöveget, akkor természetesen, hogy itt úgy értelmezzük, ahogy nekünk azt tetszik. Tehát itt nyelvi kérdésről, grammatikai kérdésekről van szó, amit vagy figyelembe veszünk, vagy nem. Ha figyelembe veszünk, akkor lehet egy többnyire pontos szöveget összehozni. Ha pedig nem veszünk figyelembe, akkor pedig hajlíthatjuk ide, oda, ott, amoda, ahova nekünk tetszik.
És végül a bíró dönt.
Ezek csak apróságok voltak, amiket én elmondtam. Abba a szövegbe, amit én a bíróságnak megküldtem, lábjegyzeteltem, és mondatában valami gond volt. Tehát nem, én most már kiragadtam három példát, de hát ezek csak találomra kiemelt dolgok voltak. Az eredeti szövegben viszont rengeteg gond van. Nem beszélve arról, hogy a legújabb változatot egy korábban megjelent fordításból vették át.
Hát akkor ez meg is magyarázza, meg akartam kérdezni, hogy hogy lehet az, hogy ön mind, illetve hát az érsekség mindkét esetben több időt kért, hogy ön elkészítse előbb a fordítást, és aztán lábjegyzetelje a Johann Aurel Popp fordítását, és ők nagyon gyorsan, tehát szeptembertől novemberig, hogyha jól tudom, már le is tették a fordítást, tehát két hónap alatt elkészítette, de akkor ezek szerint ez lehet az egyik magyarázat, hogy azért, mert egy korábbi fordítást nyújtott be a sajátjaként, jól értem? És azt a fordítást kikészítette?
Nem lehet tudni, hogy ezt a fordítást kikészítette. Én gyanítom, hogy nagyon-nagyon szorosan az 1920-as évek után születhetett az, a terminológiából ítélve, és már egy példát is hozzak, a Giacát, ez a Giacát, Giacának ibetűvel írják, és valószínű, hogy lévén, hogy ez a terminológia, a 20-as éveknek a terminológiát, nagyon valószínű, hogy ott abba korba történt meg ez a fordítás. Viszont hát egy Iliana Dürsának nevezett hölgy 1997-ben, ha jól emlékszem, közölte már ezt a szöveget, és 2007-ben újra közölte ezt a szöveget.
Egy könyvben, na, valamilyen könyvben gondolom.
Igen, tehát ez a hölgy közölte, és a legújabb változat ezt vette át, minimális változtatások történtek, néhány szó, de a lényege és az egésznek a 98%-a az ez a szöveg.
Ön látta-e azt a véleményezést, amelyet Johann Aurel Popp készített az ön fordításáról? És arról mi a véleménye?
Én meg is írtam a bíróságnak, hogy néhány apróságot leszámítva az csak politikai szöveg.
Tehát nem fordítási vagy fordítói hibákat
talán? Nem arra tekint. Sőt, hát olyasok vannak benne, hogy én az egész fordítást azzal kezdtem, hogy a rendelkezésünkre bocsájtott latin szöveget, miután megértési gondjaim voltak, összehasonlítottam az eredetivel, és azt kiavítottam. Erről azt mondja, hogy ez nem szükséges. Hát meg is van ennek az eredménye, mert az eredeti fordítás, a másik félnek a fordítása éppen az elírások miatt nem talál az eredetivel, bizonyos helyeken.
Tehát ők nem az eredeti testamentumot fordították, hanem annak egy másolt és módosított változatát?
Nem tudom, hogy mit fordítottak, szerintem abból készült egy átírás. Ez az átírás nem volt pontos, én kimutattam azokat a helyeket, ahol nem talál. És a helytelen...
De hát ön is ezt kapta meg.
...alapján készült a fordítás.
Igen, jól értettem, akkor ön is azt igen. kapta meg, ami nem felelt meg az eredeti végrendeletnek. Igen.
Mendo szóba kapaszkodik bele, és ő azt próbálja meg azt szerint értelmezni, ahogy ő azt jónak látja.
Ez a szó szerepel az eredetiben?
Persze, hogy szerepel. Ez a kifejezése az eredetinek. Csak attól függően, hogy ki hogyan használja, vagy milyen összefüggésben kerül elő a szó, hát azt lehet fordítani. Így is lehet fordítani, úgy is. Kifogása volt ugyanakkor az is, hogy ha egy szó ugyanúgy vagy többször előfordul a szövegben, akkor azt ugyanúgy kell fordítani, ugyanazzal a szóval.
Most már... A latinban ez nem így van?
Nem így van. Én Cicero idézetet hoztam fel nekik, hogy igazoljam, hogy egyik helyen ez a szó így fordul elő, ezt jelenti, másik helyen úgy fordul elő, és azt jelenti. Na de maga a rektor úr hibázik ebben, mert hát ő maga mondja, hogy ugyanazt a szót ugyanazzal a kifejezéssel kell fordítani, és ő maga nem fordítja. Vagyis legalábbis ez a szöveg, ez nem tartalmazza. Hát a Commendo kommentót magát fordítja másképpen, amikor tőlem számon kéri, hogy ezt a kommentót minden egyes esetben ugyanazzal a szóval kell fordítani. Van egy ilyen kifejezése a korabeli okleveleknek, hogy memoriae commendo. Ez azt jelenti, hogy emlékezetébe ajánlja mindenkinek. Hát a rektor úr azt mondja, úgy fordítja, hogy tudomásul adjuk mindenkinek. Hogyha a kommentót itt ugyanazzal a kifejezéssel fordítaná, mint a szövegben másutt, akkor itt azt kellene fordítania, hogy átadjuk az emlékezetének.
Igen.
Ami helyes, persze, holott egy nem szerepel következésképpen a rektor úr maga mond ellen saját magának, amikor azt kéri tőlem számon, hogy azt miért nem fordítom minden egyes esetben ugyanazzal a szóval.
Milyen egyéb, azt mondta, hogy politikai jellegű kommentárokat fűzött a fordításához. Milyen egyéb megjegyzéseket tett?
Nincs. Ez a kettő a gond. A provincia, és ugyanakkor ez a kifejezés, hogy most már átadja a helytartónak. És ez azt jelenti, hogy véglegesen az állam kezébe kerül. Semmi más nincsen. Ennyi az egész.
Más megjegyzés nem tett?
Érdemleges megjegyzés nem.
Az egyik nyári tárgyaláson az érsekség letett, illetve kérte, hogy a bíróság vegye figyelembe a debreceni bíróságnak egy 200 évvel ezelőtti ítéletét, ami szintén latinul van meg, ugye, hát az, ami latinul született. Ennek a fordítását is elvállalja, vagy felkérték?
Nem kerestek még engem meg ezzel, ezt a szöveget nem ismerem, csupán csak tudok róla, hogy Betyániknak az utódai voltak azok, akik a tulajdonjogát kérték maguk számára, és hát az egyházzal perestettek, következésképpen az egyház volt a tulajdonos ennek az intézménynek. Ennyit tudok róla, sajnos engem a fejlemények nem értesítenek, már ami a bíróságon történik, úgyhogy én csak kívülálló, és úgymond semleges eleme vagyok ennek az egész tervnek. Jobb tanácsos biztosan több információval tud szolgálni a tekintetben.